Ha nem látszik, Róma 5-8, mert végig fogunk utána menni, és azért gondolom, hogy az igék, ha előre ki vannak keresve, akkor sokkal gördülékenyebben tudjuk. János 8-11, János 4, hát az 1-től a 24-ig tulajdonképpen, az elég hosszú, de majd rövidítünk rajta, hogy még azért érthető maradjon. Aztán Máté 9-2, Kolossé 3-13, Márk 8-2-3, Efézus 2-4-5, na most nem mindent keresek ki mindenki, hanem úgy egyet, maximum egyet-kettőt, és akkor majd összeadjuk. 1 Tesalonika 5-23, aztán most eddig, és akkor majd utána megint. Legelőször én elolvasnám az 1 János 4-18-tól 21-ig. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kívül félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyafiát is. Tulajdonképpen azért foglalkozunk most ezzel, mert azzal a kis alappal, amit tényleg ilyen eszenciába adtam, mert akikkel már máskor foglalkoztunk, tudják, hogy ez nagyon pici eszencia volt. Megláttuk azt, hogy ahhoz, hogy ez a szeretet, mert ez az egész oldal egy szeretet, megéljük, ahhoz szükségünk van arra, hogy a személyiségünkben teljesen megelégedettek legyünk Krisztusban. Hogy a gondolkodásunkban ne a saját gondolataink legyenek, hanem az Isten gondolatai, a Krisztus gondolatai. Aki nincs rendbe Istennel ezen a szinten, ne várja, hogy az isteni szeretetet megélheti. Rá fogtok jönni, miért, ahogy végigmegyünk rajta. A Róma 5-8-at szeretném, ha valaki elolvasná.
Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét alomtatta le, hogy mikor egy bűnösök voltunk, Krisztus életünknek.
Tehát a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor bűnösök voltunk, meghalt értünk, szeretett bennünket. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy aki most engem kárhoztat, és ki nem állhat, azt én nekem most szeretettel el kell tudni fogadni, és szeretni kell. Nem kell megvárni, míg majd megváltozik a véleménye rólam. Nem. Azt mondja, hogy megelőlegező szeretet. Tehát még nem kaptam semmit, vagy ha kaptam, akkor batyut kaptam, de mivel én Krisztusban megelégedett vagyok, stabil vagyok, nem függ attól az én személyiségem értéke, hogy az a másik valaki, testvér, szomszéd, akárki, mit mond rólam, ezért én tudom őt megelőlegző szeretettel szeretni. Nincs szükségem arra, hogy ő szeressen. Én foglak téged szeretni, és egészen addig szeretlek, amíg Isten is engem szeret. Márpedig az egy örökkévaló dolog, ugye? Az enyém véges, akkor a sírnál abba fog maradni. Nagyon fontos. Aztán János 8:11. Ha valaki elolvasná, jó lenne. Azt hiszem, hogy én sem kárhoztatlak téged, ha bűnös
asszony. Ezt mondja, senki, Uram. Jézus pedig mondta neki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé nem érkezzel.
Tudjuk a történetet, ugye? A parázna nőről szóló történetet. Nem vádoló, nem kárhoztató. Higgyétek el, hogy az elesett, a bűnös emberhez közeledni olyan szándékkal, hogy megtérjen, nem lehet másképp. Csak ezzel a szeretettel. Abban a pillanatban, ahogy a kárhoztatásodat megérzi, ahogy a vádlásodat megérzi, védi magát a kemény páncéljával, és nem tudsz hozzáférkőzni, hogy Krisztushoz vezesd. És azt fogod mondani, hogy milyen gonosz ez, mennyit papolok neki, és mégse jön, és hányszor elhívtam a gyülekezetbe, és közben meg mindig azt mondod, hogy már megint úgy leittad magad, mint a részeg disznó a szomszédodnak. Ahelyett, hogy látnád azt a borzalmas, üres személyiségi körét, amit szegény nem tud még mással, csak az alkohollal betölteni. Fontos, hogy a szemléletünk megváltozzon. Ha mi magunk betöltekezünk az Úrral olyan mélységig, hogy minden vágyunkat kielégíti, akkor meg fogjuk látni, hogy a másik miért teszi azt, hisz ő üres. Hát valami kell neki, és a bolond gondolatai szerint azzal tölti meg. Tehát nem lehet vádoló és kárhoztató. Mert ha én meglátom azt a bűnös asszonyt, irgalom kell, hogy a szívembe ébredjen, és nem a vádolás és a kárhoztatás. Aztán a következő, a János 4:1-24, ha jól emlékszem, ott a samáriai asszonyról van szó. Emlékeztek arról? Azt a részét, ha elolvassátok, ahol elmondja, hogy hány férje volt meg, akivel most él, az se a férje. Csak azért, hogy ne én mondjam ilyen formában, hanem az ige mondja. Azért valaki jó lenne, ha elolvasná. Jól.
Jézus így szólt hozzá. Menj el, hidd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a helyen imádták az Isten, ki pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Isten imádni kell.
Köszönöm, elég is idáig. Tehát világosan látni belőle, hogy a szeretet az konfrontális. Elmondja, hogy igen, tudom. Nagyon fontos, profétikus, konfrontáló, főleg, hogyha van profétai ajándéka valakinek. Akkor profétikus, hogyha valaki ezt nem kapta az Úrtól, akkor csak ez simán konfrontál. De nézzétek meg, hogy ebben a konfrontálásban sincs az, hogy vádolja, vagy az valami megjegyzést tegyen arra, hogy milyen élete van. Nincs. Elmondja világosan az életét. Profétikus konfrontáló ez a csodálatos szeretet. Máté 9:2.
Imént ott van valahol a helyi ágyban tettünk az öt ember, és látta Jézus azon a kikét, mondta oda őröknek. Izzál, fiam, meghatáltatok néked a tenni.
Tehát megbocsátó. Aztán a Kolossé 3:13 is erről szól.
Elszenvedjél egymást, és megbocsátnak kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valakire panaszkodna, képed a Krisztus is megbocsátott, amit
is. Pontosan. És ez egy nagyon fontos ige. Elszenvedjél egymást. Tudjátok, ez mit jelent? Ezt tudja megtenni, akinek Krisztusban teljes a személyisége. Csak azt tudja megtenni. Mert milyen folyamat játszódik ilyenkor le? Van egy testvérem, aki vagy rosszat tesz nekem, vagy állandóan keresztbe tesz, vagy tehát szenvedek tőle. Hogy tudom őt szeretni? Csak akkor, ha én érzem, hogy Krisztusban stabil vagyok. Engem Krisztus szeret. Nem függ a személyiségem attól, hogy ő mennyire keresztbe rak. Igaz, Uram, és itt van a gondolati kör. Igaz, Uram, hogy ő fájdalmakat okoz nekem, szenvedéseket okoz nekem, de én ennek ellenére úgy döntök. Értitek az összefüggést? Dönthetsz, és tied a következmény. Úgy döntök, hogy ezt az embert szeretetben elszenvedem. De nem hangsúlyozom magamnak a szenvedést, hanem azt, hogy szeretem. Ezt az embert annak ellenére, hogy nekem szenvedést okoz, szeretem. Ezt csak az ember tudja megtenni, aki Krisztusban teljesen megelégedett és betöltött. És akkor nem lesz harag a szívembe azért, mert ő azt teszi velem, amit tesz, vagy negatív dolgokat cselekszik velem, hanem tudok dönteni, hogy a szenvedéseim ellenére ezt az embert szeretni fogom. hadd mondjak el, mivel ez egynapos esemény az életemben, hogy a környezetemben történt egy olyan dolog, amikor keresztjén keresztjénnel nagyon méltatlanul viselkedett. Nagyon. Nem velem, két másik ember volt, és nagyon sajnáltam azt az igaz hitű testvéremet, aki csúnyán, Júdás módjára árultak el. És tudjátok, olyan jó volt, elkezdtem először imádkozni, és a szívembe volt a sajnálat, és azt mondta nekem a lélek, hogy figyelj, Ica, hát Júdás is a megváltás szekerébe volt befogva. És nem tudtam arra az emberre haragudni, viszont világosan láttam, hogy Isten mindenkit arra használ, amire alkalmas. És igaz, hogy Júdás a megváltás szekerét tolta, mert Jézust ő általa feszítették, egy eszköz volt, egy lépés volt, de ő halálba ment. Tehát föl nem menthetem, de a harag nincs meg a szívembe iránta. És az első hallásra természetesen, hogy föllobbant a haragom, hogy na hát, ez is keresztjének nevezi magát, micsoda egy ürge. Szóval a gondolata az ember, és akkor a Szentlélek meggyőzött arról, hogy nekem nincs miért haragudnom, azóta nem haragszom rá, látom, hogy helytelenül cselekedett, azt is látom, hogy ő úgy döntött, hogy a halált válassza, de ez az ő felelőssége. Megyünk tovább el. No, tehát ez volt a megbocsátó, tehát megbocsátottunk neki. Az irgalmas, a szeretet, ami Krisztustól jön. És nem csak úgy irgalmas, hogy jaj, szegény bűnösök, hanem testileg is, lelkileg is törődik velünk. És mind a kettő iránt, a testünk és a lelkünk iránt is irgalmat gyakorol. A Márk 8:2-3.
Álmodozó, de sokaságok, mert immár harmadnapja, hogy velem vannak és nincs minden idők. És ha én bocsájtom az őket, kijönnek az úton. Tehát némelyek, ők közülök veszünknek.
Szóval jó azt is látni, hogy igenis a testi dolgainkkal is törődik Isten. Irgalmas, amikor éhesek vagyunk, gondolkodik azon, hogy oldja meg az evési szükségletünket, vagy hogy mi beruházkodjunk. Ugye mondhatnám azt is, hogy a mező liliomairól. Irgalmas a testünk iránt is. Efézus 2:4-5. Ez pedig a lelkünk iránti irgalmat fejezi ki.
De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyen minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az elévető korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántuk való jóságából Krisztusunkban.
Tehát itt látjátok, hogy a bűnös voltunkra felelt irgalommal. Megmutatta az irgalmát abban, hogy minket megmentett. Na most szeretném, ha végig úgy értenétek, ahogy tulajdonképpen bennem van ez, hogy ezt azért beszéljük át, mert nekünk ezt kell továbbadni. Nem csak azért mondom, hogy gyönyörködjetek benne, hogy Jézus Krisztus milyen csodálatos szeretettel szeretett benneteket, és hogy júj, de fantasztikus, és halleluja, hanem júj, de fantasztikus, hogy mi ezt továbbadhatjuk. Tehát, ha látsz egy bűnöst, ha látsz egy gonosz embert, akkor a szívedbe gyúljon irgalom iránta. Ne a megvetés, ne a kárhoztatás, a vádlás, hanem irgalom, mert a Krisztus szeretetéből irgalom fakad. Aztán 1 Tesalonika 5:23, teljes embert átfogó. Ha valaki elolvasná, jó lenne, teljes embert. Nem csak az, hogy jó, hát szeretem őt, ezt a részét benne, ugyan... Ez olyan kedves benne, olyan szimpatikus. Na, de az a másik része, amikor azt megismertem, hogy ő neki ilyen oldala is van, azt azért, hanem teljes embert átfogó szeretet. Az 1 Tesalonika 5:23-ban van megírva.
Ha pedig a gyógyességet Istenet szentelenek titeket mindenestől, aki egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fentetetek, őrültessék meg, a mi úrunk Jézus Krisztus eljövetelére.
mindenestől. Testetek és lelketek is, és most már így, ahogy megismertük, a személyiségetek, a gondolati részetek, az akarati részetek, az érzelmi részetek, teljes embert átfogó ez a csodálatos szeretet. Na, az elengedőhöz nem írtam föl az igéket, ez egy nagyon fontos. Nagyon fontos, és abban is, amiről előzőleg beszéltem, hogy a hívő családok, hívő gyerekei, meg elengedés. Nézzétek csak! Elengedő szeretet. Tékozló fiú atya. Gazdag ifjú. Júdás. Tehát döbbenjetek meg, de az atya szeretete olyan, hogy senkit nem kényszerít, ha nem akar ott lenni, hogy ott legyen. Ha oda megy a tékozló fiú, és azt mondja, hogy add ide a vagyonomat, akkor az atya a fájdalmát félreteszi, és azt mondja, hogy itt a vagyon. Elengedi. Nagyon meg kell tanulni, mert ez belőlünk nem szokott jönni. Aztán gazdag ifjú. Oda megy Jézushoz, mit cselekedjem, hogy üdvözüljek. Jézus megmondja neki, a gazdag ifjú túl drágának tartja az árat. Nem csípi nyakon Jézus Krisztus, hogy gyere, hát tárgyaljunk már, hát ha mégis meg tudnánk egyezni, hát ha neked ez túl drága, hát nézd, tulajdonképpen, hogyha ezt meg azt csinál, nem. Ez az ár, és nincs tovább. Ha ez nem, akkor ott a döntés, amiről beszéltünk, hogy jogában áll dönteni. Jogában áll dönteni, és a döntés következménye az övé. Ezt legtöbb esetben fájó szívvel teszi meg az ember, de meg kell tenni. És a jobb jövő érdekébe kell megtenni. Higgyétek el, ha tékozló fiút nem hagyta volna az atya elmenni a moslékos vájúig, akkor ugyanaz a lelkület lett volna benne, mint a nagyfiúba. Emlékezzetek vissza, amikor visszajött. Hogy dohogott, meg elégedetlenkedett, meg vádolta az apját, hogy persze neki, bezzeg én. Ugye? Ismeritek ezt a lelkületet. És nézzétek, hogy mekkora áldás lett abból, hogy az atya elengedte. Elment a moslékos vájúig, kipróbálta, és most már érték lett az atyai ház. Nagy érték lett az atyai ház. Júdás. Tipikus esete. Hányszor figyelmeztette Jézus Krisztus? Ezt biztos, hogy ti is tudjátok az evangéliumokból. Nagyon sokszor jelentette neki. És mégse csípte fülön, hogy Júdás, azért ne haragudj már. Nem érzed cikinek, hogy pont a tanítványi körből kell, aki eláruljon engem? Mi nem csípnénk fülön a testvéreinket, amikor azt mondjuk, hogy te hát mégis hívőnek kell ezt csinálni? Képes vagy ezt megtenni? Jézus hagyta. Sőt, figyeljetek csak oda, egyszer azt mondja, hogy amit akarsz cselekedni, cseleked hamar. Még biztatja is. Tehát az elengedő szeretet. Fontos. Aztán ezzel együtt ugye muszáj beszélni róla a visszaváró szeretetről a Jerémiás 3.12-13-ba. Egyébként azért csak egy igét írtam ki, ez egy csodálatos program, és ajánlom a programot, hogy otthon ezekhez más igéket is keresni, mert van. Sok ige van, és az ember, ha az igével tölti meg magát, akkor az igazsággal töltötte meg magát, mert az ő igéje az igazság. És megtermi az igazság a maga gyümölcsét. Tehát visszaváró. Valaki elolvassa a Jerémiás 3.12-13-at?
Menjen és kiárd a szókat észak felé, és mondja, tér vissza, elpártolt Izrael. Ezt mondja az Úr, és nem bocsátom rá a faragomat, mert kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké.
Tehát visszavár.
Csak hogy ismert el
így van.
A hamiságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhozat és sehetnél, és szerte tudott rá utaidon a hidegenekhez mindenféle zöldelő falrán, és én, és az én szumra nem hallgattatok, ezt mondja az Úr.
Így van. Tehát azokat az embereket, azt a népet is visszavárja, akik nem hallgattak Istenre, akik a saját bolondságukkal töltötték meg az agyukat, a gondolkodásukat, és aszerint jártak, mert Izrael nagyon sokszor aszerint járt. Nem volt kedves előtte az Úr útja. Én azt hiszem, nem kell Izraelre követ dobni. Magunkba is megtaláljuk ugyanezt. Bátorító. Most az Ézsaiás 43:1-et elolvasom, és ha akarjátok, akkor írjátok fel az igéket. Nem olvasnám azért mindet föl, hogy rövidítsünk az időben. 43:1. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak. Enyém vagy. Kell ennél nagyobb bátorítás? Én azt hiszem, hogy nem. Aztán önfeláldozó. 1 János 4.9-től 11-ig. 1 János 4.9-től 11-ig az önfeláldozó szeretet. Ha valaki megtalálta, olvassa. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Hát önfele azért, hogy mi éljünk, ő az életét odaadta. Most mit jelent ez? Mivel ez Jézus esetében csodálatos, és tudom, hogy megindul a szívetek rajta, de mit jelent ez a hétköznapokban az én életemre? Tudjátok, mit jelent? Az, hogy amikor a testvéremnek valami szüksége van, és az keresztezi az én elképzelésemet, vagy az én időbeosztásomat, vagy akár az a pénzbeni havi beosztásomat, de neki szüksége van, akkor feláldozom az elképzelésemet, feláldozom az anyagi beosztásomat, feláldozom a saját dolgomat a testvérem szükségéért. Ezt a mi esetünkben úgy kell látni. Az, hogy önfeláldozó, az azt jelenti, hogy önmagam elképzelését, önmagam beosztását, önmagam idejét feláldozom a testvérem szükségéért. És természetesen, ha ezt szeretetből teszem, akkor nem tudatosítom vele, hogy tudod, ez éppen a félhavi pénzem, ami most odaadtam neked, mert szorult helyzetben vagy. Sem azt, hogy tudod mit, a nagymosást hagytam miattad abba. Ez nem a szeretet. A szeretet önfeláldozó. És nem érzi azt, hogy ő mekkorát tett most. Aztán Róma 12.16 alázatos.
Egymás iránt nyavazó indulatra legyetek, ne kevénykedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat, ne legyetek bölcsek, ti magatokban.
Így van, ámen. Nagyon-nagyon fontos, és a gyülekezetben is, és a családban is egy nagyon alapkő, az alázatos szeretet. Az, hogy ne bölcselkedjek felettébb. Hogyha valamit úgy érzek, hogy ennek így kéne lenni, hagyjam az Úrra a beteljesítést. Ne én akarjak mindent véghez vinni, ne én akarjak mindent megmagyarázni. Legyek alázatos, hisz az alázatosokat Isten fölmagasztalja. A kevélyeknek meg ellenáll. Sokkal jobb, hogyha én alázom meg magam, és én várom meg azt, míg Isten bizonyít mellettem, és nem én kevékedek. Nem én akarom magam kiemelni, nem én vagyok a valaki, hanem az Isten a hatalmas. Tulajdonképpen az alázat ezt jelenti. A Róma 14, az első és a tizedik vers, ez azt jelenti, hogy a gyengét befogadó szeretet. Róma 14.
A Isten erőtlen, fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteik kiáltassák.
Pontosan. Ez megint fontos. Törvényhez való ragaszkodás, mert úgy érzi, hogy akkor, ha ebbe őt megítéljük, nem tudunk rajta segíteni. A szeretetnek nagyon fontos feladata az, hogy befogadja a gyengét is. És tudjátok, mit jelent az? Befogadtam, és karöltve megyünk előre. Így lehet előre vinni, de ha nem fogadom be, akkor csak letaposom.
aztán empatikus vele érző, Róma 12:15, aztán az 1 Korintus 12-ben is van ilyen. De azt hiszem a Róma 12:15 megint elég egy vers, aztán.
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
Ugye, ez azt jelenti, érzem a másik örömét, vagy érzem a fájdalmát. Valaki tegnap fölhívott, és mondom, hogy vagy? Ó, köszönöm, jól, és ez történt, és mondtam neki, hogy te olyan szomorú a hangod. Ráérez az ember. És akkor mindjárt elmondta, hogy igen, ilyen-ilyen nyomorúsága van, mondjuk testi nyomorúság volt. Szóval fontos az, hogy a keresztjének érezzék egymást, meg a családba. Érezzük egymást. Lehet mindenkinek rossz napja. Vegyük tekintetbe. Leterhelődött. Most a rossz napot így értem, hogy esetleg túl sok volt arra napra, és fáradt. Akkor ne várjuk azt, hogy ő vidítson minket. Vagy gyerekeknél szokott lenni, örüljetek az örülőkkel. Néha gyerekek olyan boldogok tudnak lenni, úgyhogy kitör belőlük, és akkor olyan rossz az, mikor a szülők. Elment az eszetek, maradjatok már, hagyjatok már minket békébe. Pedig önfeledten örülnek. Nem? Olyan, mintha úgy jeges vízzel, puff, nyakon öntenénk őket. Szóval örüljünk, kedves szülők az örülőkkel, akkor is, hogy egy kicsit ricsajos. Hát Istenem. Őket kaptuk, nem? Aztán győzedelmes megtartó. Róma 8:35-37.
Kicsoda szakadt el minket a Krisztus szerelmétől, nyomorúság, vagy zsarolhatatás, vagy gyógyüzés, vagy éjség, vagy betegség, vagy beszédelem, vagy kegyelék, amit megvan írva. Te életre bírkodhatunk minden napon, hozzá tekintenek egy bárhozóban. De mindezekben feledték fiadalmasunk azáltal, amit minket szeretett.
Érzitek ebbe az igébe azt, amiről az elején is beszéltem? Hogy úgy tudunk diadalmaskodni, ha látjuk, hogy ki szeretett bennünket, hogy kitöltöttem meg a szükségeinket, akkor el tudtak menni a vágójuhokként meghalni Krisztusért. Nagyon fontos ezzel a szeretettel megtelni. És tudjátok, akkor nagyon fontos, amikor láttok olyan reményvesztett embereket. Látjátok, hogy mindent föladott. Nincs semmi reménye, vagy teljesen borúsan látja az életet. Szokták azt mondani, hogy pesszimista. Egyik szót se szeretem, se a pesszimizmus, se az optimizmust. A bűnös gondolataink van, vagy az isteni megtisztulástól jönnek a tiszta gondolatok, meg a bűnöstől, meg a bűnös gondolatoktól, meg a pesszimizmus. De nagyon fontos ige abban a tekintetben, hogy ezeket az embereket megépítsük. Hogy lehet a nehézségeken is győzedelmesen átmenni Krisztus szeretetével. Lehet. Nem lehetetlen. Ez evangélium. Aztán gyógyító. Máté 9:6. Hát én azt hiszem, hogy ehhez nem is kell. Ugye, ne olvassunk, mert annyi gyógyítás van az evangéliumban, hogy dicsőíthetjük érte az Urat, mert nagyon drága. Aztán elfogyhatatlan örök. Ez is megint egy írtó nagy örömüzenet. Képzeljétek el, hogy az Úr szeretete soha el nem fogy. Nem mondja azt, hogy fiam, a hócipőm tele van veled, most már hagyj engem békén, már 20-szor mondtam neked azt, hogy ne a saját fejed után menj, és te nem vagy képes megérteni. Mi atyák mondunk ilyet, nem? Ne haragudjatok, hogy atya, nekünk a mennyei atyát kell kiábrázolni. És ezért hozom ennyire párhuzamba, hogy a miénk nagyon sokszor véges, de nem lehet véges. Ha mi Krisztussal megtelünk, ha a személyiségünk telva van vele, akkor a mi szeretetünknek is öröknek kell lenni. És miért merem mondani, hogy örök? Mert a halálig a testünkön keresztül nyilvánul meg, azt mondja a Biblia, hogy utána pedig a szellemünk, mert azt mondja, hogy a szeretet soha el nem fogy. Én nem tudok mást hirdetni akkor, a szeretet örök. És hogyha mi betelünk Krisztussal, akkor a mi szeretetünk is örök. És nem szabad, hogy valakinek azt mondjuk, hogy most már elég. Azt mondhatjuk, hogyha sokáig foglalkozunk vele, és úgy látjuk, hogy nem halad, vagy nem akarja elfogadni az igazságot, vagy nem dönt az igazság mellett, hogy elengedjük, mint a tékozló fiút. De elhiszitek nekem, hogy az atya szeretete nem szakadt meg azzal, hogy elment a fiú? Na hát ezt kell megtanulnunk. Hogy amikor elmegy a fiú, amikor elmegy az, akivel foglalkozunk, nem haragudni, hanem kiállni az ajtóba és visszavárni. Ez a mi dolgunk is, az imádkozás és a bátorítás, és az önfeláldozás, az alázatosság. Nagyon-nagyon fontos. Aztán még egy nem gyanakvó. Az 1 Timóteus 6.4. Hogyha valaki elolvasná. És erre olvassuk el az 1 Korintus 13.7-et is, az a szeretet himnuszába. 1 Timóteus 6.4.
Az felfoglalkodott, aki semmisen ér, nem bármi vitatkozásokban, és szóharcokban szerved, amelyekből származik kétség, viszálytalás, állomások, szószakadók gyakosítása.
Tehát ez az ige kimondja azt, ugye, hogy nem Istentől van az, amikor gyanakvunk. Az nem az Isten szeretete. És akkor mit csináljak, hogyha érzem, hogy valami nem stimmel, de nem tudom? Akkor imádkozzál. És mindent higgyél, mindent remélj, és amíg az Isten ki nem jelenti neked konkrétan, addig bízd az Istenre. Ez nagyon fontos, mert az emberekben nagyon sok gyanakvás van. Emberi kapcsolatokba is nem fog átvágni. Nem csal meg. Nekem mutatja a szépet, az ki tudja a hátam mögött mit mond. Ismerősek ezek a gondolatok? Én szoktam, meg találkozom vele időnként, ebbe a koponyába is. És akkor azt kell mondani, hogy hoppá. És itt a gondolat, amiről beszéltem. Amikor fölismerjük, hogy a gondolati körünkben egy ilyen megjelenik, akkor azt kell mondani, hogy ne tovább. Mert azt nem tudjuk megakadályozni, hogy oda be ne jöjjön. De azt igen, hogy azonnal ellent álljunk, mert ha ismerjük az igét, akkor tudjuk azt, mint Jézus Krisztus, hogy arra mivel lehet válaszolni. Tudjuk azt, hogy a gyanakvást velejétől ki kell vetni. És akkor a másik, a Róma, nem, bocsánat, 1 Korintus 13.7.
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent elfedez.
Na, itt a mindent hiszen. Erről beszéltem az előbb, hogy amíg Isten nem hozza napvilágra azt, amire esetleg gondolok, addig nem foglalkozom vele, hanem Isten kezére bízom ezt. Na most ezekkel azért úgy éreztem, hogy mielőtt az emberi kapcsolatok és a házasság meg a családdal foglalkozunk, annyira alapok, hogy nem lehet enélkül építkezni. Nem lehet építkezni, mert a családban ezt a szeretetet kell megélni ahhoz, hogy egészséges családról legyen szó. Mert most nem akarom egyiket se úgy ki emelni, de szinte mindet ki lehetne, hogy ha ez nincs meg, akkor a családban mi lesz a következmény. Ha az nincs meg, akkor a családban mi lesz. De azért nem emelem ki, mert alapvető probléma nem ez, hogy ez vagy ez hiányzik, hanem az azért hiányzik, mert a személyiségemet nem Krisztus elégíti meg. Minden onnan támad. Várom a megelégítést az emberektől. Várom a karriertől, várok sok mindentől, és nem Krisztustól. És hadd mondjam itt, mivel a házasságra, várom a házasságtól. Nagyon fontos, nem túl sok fiatal van, de azt kell mondanom, hogy fiatalok, ne várjátok a házasságtól a megelégedést. Nincs értelme. Nem fog megelégíteni a házasság. Ha Krisztusban nem vagyunk megelégedve, a házasság nem az az intézmény, ahol majd meg fogsz elégedni. mert a házasságban hétköznapok vannak, a házasságban problémák vannak, és azokat megoldani csak Krisztusra épített, Krisztus által helyreállított személyek élhetik meg. És azoknak lesz igazán Krisztusban harmonikus és egészséges házasságuk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és holnap folytatnánk.